Szeretettel köszöntjük Alföldi Boros Dezső nagy tisztelt Urat!
Szeretettel köszöntök én is mindenkit! Nagyon nagy öröm számomra, hogy erről a témáról beszélhetek, aminek a indításakor a Heidelbergi KT 54. kérdés és feleletét szeretném, hogy valamennyien megnéznénk. Tudnélék, kezdetől fogva, amióta a presbiteri konferenciák előadásait szervezem, mindig ott van a gondolataimban, hogy a KT, a hitvallás, illetve a hitvallásainknak a jobb megismerése milyen nagyon fontos. És gyakran meg is kérem az előadókat, hogyha bármilyen egyháztörténeti témáról beszélnek, akkor a hitvallásainkat ismertessék meg jobban a presbiterekkel, a hallgatókkal, hiszen ez egy olyan bázis, amire építhetünk. És így a mostani előadás elején a HDVK 54. kérdés feleletével kapcsolatban szeretném az előadásomat is megtartani, aminek a címe a kereszténység Magyarországon a reformáció előtt. Az előadás közben a KT-ra majd többször utalok, vagy ha nem is utalok, észreveszik, hogy ennek a gondolatai jelennek meg az előadásomban, ami a Krisztus Anya Szent Egyházáról szól, és kiderül, hogy a világ kezdetétől kezdve beszéltünk egy Anya Szent Egyházról, és az eszközökre is, amiket Krisztus használ annak érdekében, hogy a gyülekezetét összegyűjtse. A kérdéseket, amiket a beszélgetésre szántam, szintén úgy állítottam össze, hogy egy ilyen KT magyarázat, KT értelmezés lesz. Azért tartom nagyon fontosnak ezt a 54. kérdés feleletet a KT-nkban, mert a történelem szemléletünkben nagyon nagy segítséget jelent. Tudnék, a keresztény történetírásra van szükség. Amikor egy egyház történeti előadást tartunk, akkor mi egy speciális történet szemléletet képviselünk, ami különbözik más történet szemléletektől. Például a materialista történetírás, hát ebben éltünk, nőttünk fel, legalábbis én éltem, mert 40 év telt el a kommunizmus alatt, ezt tanították nekünk az iskolákban, ahol figyelembe veszik a társadalmi mozgásokat, a társadalmi rétegeket, a termelő erőt, meg még nem tudom mi mindent. Esetleg a szellemi mozgásokat is figyelembe vették, tehát bizonyos filozófiai irányzatokat, amik formálták az akkori társadalmi mozgásokat. De nekünk van egy olyan pluszunk, a keresztény történetírásnak van egy olyan töblete, vagy több olyan töblete, amit ha nem veszünk figyelembe, akkor nincs különbség a materialista emlőkő felnőtt történelem tanár és a keresztény történet tanár között. Mi pneumatikus tényezőket veszünk figyelembe, tehát lelki tényezőket is figyelembe veszünk, és ez a valóságnak egy igazi szemlélete. Tudni, hogy ezek a nem látható dolgok legalább olyan jelentőség teljesek, mint a látható dolgok egy történelmi esemény megmozdulásánál. Csak két példát hozok. Egyik bibliai példa, most az apostolok cselekedetét olvassuk, és hamarosan majd az utolsó fejezethez érkezünk, ahol azt látjuk, hogy Pál apostol egy kis szobában összegyűjti, vagy egy kis házban összegyűjti a nemzetközi zsidóság képviselőit, és beszélget velük. És még egyszer felkínálja nekik az evangéliumot, most az abcsel végén, az apostolok cselekedete végén, még egyszer utoljára, még egyszer a zsidóknak elmondja, ez volt a rend, előbb a zsidóknak, utána a pogányokhoz. És akkor még utoljára egyszer elmondja nekik, és amikor elutasítják, akkor kihirdeti, hogy rólatok szólt Ézsaiás próféta, jól mondta, elvétetett tőletek az Isten országa, és odaadatott a pogányoknak. Tehát egy csendes beszélgetés, vagy egy beszélgetés egy kis szobában, és két év múlva elindulnak a római hadseregek, és körülzárják Jeruzsálemet, és 70-ben porig rombolják, és egy hatalmas történelmi esemény, ami a világ történelemben is nagy jelentőségű, lezárul egy korszak, Izrael vége, és kezdődik valami új. Hogy egy beszélgetés, egy személyes beszélgetés, egy nem túl nagy fórumon elhangzott beszélgetés, és egy hadművelet kapcsolatban van egymással, ezt tanítja nekünk ez a rész. Az akkori hallgatók és a zsidóság hitbeli döntése, vagy a hitetlen döntése nem kell nekünk a történelem ura, nemet mondunk Krisztusra, történelmi választ kap, tehát egy hitbeli engedetlenségre Isten egy külső eszközzel felel, egy történelmi eszközzel felel, hiszen elindul Vespázianus és Titus az, aki leromboltatja Jeruzsálemet. Tehát egy pneumatikus döntésnek az egész életre vonatkozó következményei lehetnek. És csak így tudom megmagyarázni az egyház történet nagyon-nagyon sok eseményét, például, és már témánál vagyunk, a konstanci zsinaton, amikor a mi jó Zsigmond császárunk, német-római császárként a Zsigmond királyunk elnöke, kivégzik Husz Jánost és Prágai Jeromost. És ezek nem voltak forradalmárok, ezek nem voltak rebelisek, ezek jámbor emberek voltak, ezek békességet akartak. Miért kellett őket kivégezni? Társadalmilag se voltak károsak. Mondjuk nyilvánvaló, hogy a huszi tiltus az egész Európát felforgatta, és azért volt ennek társadalmi vonatkozása, és erre majd kitérek. De Husz János, mondom, nem volt forradalmár. Ő egyszerűen azt akart, hogy az emberek a Bibliát olvassanak, az egyházat meg akarta reformálni a Biblia szellemében, elmondott olyan igazságokat, amik a Biblia igazságai voltak, Isten igazságai voltak, és erre válaszként kivégzik. Hát miért kellett egy ilyen embert a hit elvei miatt kivégezni? Tudni, Zsigmond császár felelősségét vizsgálom, hogy ez a Zsigmond császárunk lelkében egy döntést hozott, aminek a következményeként kivégeztek két embert, és elindultak a huszita háborúk, amik vérbe borították egész, lángba borították egész Európát. Egy embernek a hitbeli döntése, vagy a hitetlensége. Azt sem mondhatjuk, hogy Zsigmond nem hallott az evangéliumról. Tehát nem egy olyan emberről van szó, aki tudta, hogy miről van szó. Mert a sógornője, Vencel felesége, a prágai királynő, ő egy hívő ember volt. Husz János volt a lelki gondozója. Tehát én nem tudom, elképzelni egy ilyen családi találkozókon, familiai feszteken, egy hívő nő nem mondta volna ezt, hogy én hiszek Jézusban. Tehát én hiszek az evangéliumban, és az ige szerint akarok élni. Tehát hallotta Zsigmond az evangéliumot. Tehát nem mondhatjuk, hogy tudatlan volt. És most állást foglal? Nem, erre nekem nincs szükség. Tehát egy pneumatikus, egy rossz irányú pneumatikus döntés elindít eseményeket, emberek kivégzését, és pusztít a háborúkat, és egész Európát meghatározza évtizedeken keresztül. Több adat is lenne Zsigmond életéből, ami arról szól, hogy igenis hallotta az evangéliumot. Tehát a tiszta evangéliumot hallotta. Prágai Jeromos. A nagy huszita vezér, aki a Wycliffe tanításaival érkezett vissza Prágába, és aztán bejárt az egész Európát, és mindenhol vitte az evangéliumot Wycliffe-nek, az angol előreformátornak a tanait. Aztán Husz János barátja lett. Prágai Jeromos Budán prédikált. 1410 nagy csütörtökön hirdette az igét. Beszéltem régészekkel, muzeológusokkal, történészekkel, hogy hol mondhatta ezt a prédikációját. Én arra gondoltam, hogy ott a budai várnak a legalsó része van egy kis kápolna. Talán ott mondta el, ez az egyik történész azt mondta, ez valószínűleg a Mátyás templomban lehetett. Tény az, hogy Prágai Jeromos 1410 nagycsütörtökén arról beszél Zsigmond jelenlétében, az egész udvar jelenlétében. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amit én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Azért ennek van ereje, ennek van hatalma. És ott középkorban megszólal az evangélium Budán. És Zsigmond bebörtönözteti. Hát ez is egy hitbeli döntés, egy negatív hitbeli döntés. Nem, erre én nekem nincsen szükség. És akkor 4-5 év múlva konstanti zsinaton pedig kivégezteti Husz Jánost. Persze tudom, hogy sokan mentegetik őt, hogy vannak olyan könyvek, amik próbálják felmenteni Zsigmondot, de cseh könyvekben olvastam azt, hogy egy ilyen titkos megbeszélést kihallgatott valaki, ahol azt mondta, hogy mondjátok meg Husz Jánosnak, hogy vonja vissza a tanait. És ha nem vonja vissza, végeztessétek ki. De ha visszavonja, akkor is. Mellevelet adott. Nem lesz bántódása. És ennek ellenére kivégezték őt. Husz János utolsó beszédében mondta egy Zsigmondnak, ez az magyar vonatkozású is, hiszen a mi magyar királyunk van ott a német-római császár trónján, akkor Husz János utolsó beszédében ezt megemlíti, és mellevelet adott nekem a császár. Azt mondják, hogy elpirult. Elvörösödött. És körülbelül 100 év múlva, amikor 5. Károly előtt a Wormsi birodalmi gyűlésen ott áll Luther, mert 100 év múlva Luther kerül egy ilyen kihallgatásra, Akkor mondják 5. Károlynak, az akkori német római császárnak, hogy ki kell végeztetni. És azt mondja 5. Károly, hogy nem akarok elvörösödni, mint az elődöm. Tehát ezt feljegyezték, és ő nagyon jól tudta, hogy a német római császárok krónikájában ez az elvörösödés meg volt örökítve. Tehát mindezt csak azért mondom, hogy egy speciális történet szemléletet képviselünk. A keresztény történetírás más, mint a materialista történetírás. Tehát nekünk a 40 év után újat kell kezdeni, mert át van mosva nagyon sok embernek az agya, és nem is tud csak társadalmi mozgásokban gondolkozni. Csak érdekeseket elmondom, Jonathan Edwards, nagy amerikai teológus nézeteit, egy hatalmas nagy gondolkodó volt, aki a metanarratívát képviseli. Metanarratív azt mondja, hogy a történet szemléletni magyarázatnál három síkot kell figyelembe venni, a földit, a mennyeit és a poklot. És ez a három hat. És ez tényleg így van. Ez a keresztény történet szemlélet. Hát próbáljuk így nézni a történelemnek a mozgását. És ez az, ami az én történet szemléletem. Az elmúlt alkalommal egy nagyszerű előadást hallottunk arról, hogy hogyan került a mi magyar népünk kapcsolatba a kereszténységgel. Roppant izgalmas előadás volt, és végül elérkeztünk az István királyunk által megerősített, vagy bevezetett római katolikus kereszténységbe. És amikor a középkor, magyar középkor keresztény világát vizsgáljuk, tehát a reformáció előtti világot, akkor általában a történetkönyvek minden arról beszélnek, hogy milyen, hogy nézett ki az a római katolikus egyház, amit István királya kezdődött el. Mi más lett volna középkorban, mint a római egyház Magyarországon, amit István jól megszervezett. Milyen kegyesség lett volna más, mint az Árpádházi királyoknak a kegyessége. Dümer Dezső írja a könyvében az Árpádházi királyoknak a kegyességét, különféle legendákat. A Margit királynak a legendáit, a Margit szigeten, a Kolostorban, hogy mi minden történt ővel. Megismerhetjük a könyvekből, esetleg, ha lelkileg akarunk választ kapni a középkori misztikát, ilyen titokzatos csodákat és eseményeket. És hát minden a Róma eldöntötte a kérdést, Róma locuta causa finita, ezt elvégezte Róma, amit akart, Róma beszélt, a dolog el van végezve. Tehát a középkori Magyarországnak a vallása az római katolikus volt. Ám mégis vannak elgondolkoztató adatok, amelyek megállítanak bennünket ebben, és egy új gondolatmenetet adnak. Így a képes krónikában található egy nagyon érdekes rajz, ami arról beszél, hogy Budán 1302-ben a Nagyboldogasszony templomban kiközösítették, kiátkozták a pápát. És a pápai legátust elküldték, elzavarták. És ez arról beszél, hogy volt egy Lajos nevű, igen, bátor pap, aki 8. Bonifáciuszt, ő volt az, aki kiátkozta 8. Bonifáciusz pápát. Ezért aztán Budát eretnek városnak nevezték, és a pápa egymás után 9-szer viszont ugye kiátkozta. És végül egy keresztes háborút hirdettek arról, hogy Budát vissza tudják foglalni az úgynevezett eretnekektől. Úgyhogy 1302, ez már a valdenseknek az ideje. Hiszen Vald Péter 1218-ban tűnik el. És ez arra utal, hogy azért nem csak a római katolikus egyház volt Magyarországon, hanem más vallásos jelenségek is megtalálhatók voltak. Tehát ezeket keressük. Krisztus gyülekezetét keressük. Krisztus gyülekezetét keressük, amelyet Krisztus igéje és szent lelke által gyűjtött össze. Na, azt mondja a hitvallásunk, hogy Krisztus maga gyülekezetét, a világ kezdetétől fogvanak végéig, igéje és szent lelke által gyűjtögeti. Tehát olyan közösségeket keresek, ahol az ige és a szent lélek az, ami megszabja az embereknek a gondolkodását, meg a kegyesség élet. Ezek a mi hittestvéreink, ezek a mi testvéreink. Nem egyes embereket keresek, mert híve emberek voltak a római katolikus egyházban is, meg hát most is vannak a római katolikus egyházban híve emberek. Tehát akik nem a Mária által üdvözülnek, mert Mária által senki sem tud üdvözülni. Akik nem a szentek segítségű hívás által szabadulnak meg, mert csak az Úr Jézus Krisztus szabadíthatja meg az embert. Meg szoktam kérdezni annak én a diákoktól, hogy mit kiáltott Luther a türingiai erdőben, amikor bevágott a villám a fába, az, hogy Szent Anna segíts. És hogy Szent Anna segítette meg? Vagy Isten? Hát Isten. Nyilván, csak Isten segítette meg, ha valaki római katolikus volt, akkor miért kiáltotta azt, hogy Szent Anna? Mert római katolikus volt. De azért Isten megsegíthette őt. Tehát nem azt mondom, hogy nem voltak hív emberek a római katolikus egyházban. A közösségeket keresem. Középkorban, a reformáció előtti időszakban keresem azokat a közösségeket, amik hasonlítanak a heidelbergi K.T. egyház képéhez. Én a heidelbergi K.T. egyház képét keresem református emberként, vagy az ige és a lélek által. Tehát azokat, akik az igét a középpontba helyezték, azokat az embereket keresem, akiket a Szentlélek vezetett, azokat keresem. És hogyha meg is találok egy közösséget, és ott olyanra bukanok, aki az igét bár olvassa, de nem a Szentlélek, hanem valami rajongó, idegen lélek vezeti, akkor ott kicsit elgondolkozok, és elfordulok attól, és keresek más közösséget. De a huszitizmuson belül is egy Kánész Péter nevű ember, azt mondják, hogy ilyen extatikus rajongó volt. Őt nem érzem annyira magaménak. Később majd a franciák, a kamizárdokat, akik rajongók voltak, szintén nem érzem annyira hozzánk tartozónak, mert igenis a lélek oldalán bizonyos hiányosságok vagy deficitek vannak. Tehát keressük Krisztus gyülekezetét a középkorban. És akkor nyugszunk meg, hogy ezt megtaláljuk. Azt mondjuk, ők a mi hittestvéreink. És majd az előadásomban felsorolok neveket, hogy kik voltak azok, akik hívő emberek voltak, akik hittestvéreink voltak a magyar középkorban. És hogyha ez a két szempont érvényesül, akkor tudom a előadásomat jól elmondani, és jól feldolgozni ezt a témát. De mondom, ez a két szempont, igenis a lélek által. Ezért a bogumilok nem állnak közel hozzánk. Ez a református történet szemlélet szerinti gyülekezet, ez a bogumilok, a patarénok, a manicheusok, a flagellánusok, meg a beginák, azok nem állnak közel. Tehát nehogy az történjék, hogy most van itt áll egy egyháztörténész, aki mindenféle középkori szektát összedob, és akkor azt mondja, hogy na, ők a Krisztus gyülekezete. Mert világosan különbséget kell tennünk a Krisztus gyülekezet, akik tényleg az ige és a Szentlélek által próbáltak keresztény életet élni, és azok között, akik meg kimondottan középkori tévtanítók voltak, mint a bogumilok például, vagy a patarénok, vagy a flagellánusok. Egész Balkán tele volt ezekkel különben. És hogyha nem is vállalnánk velük közösséget, mint Brodbarg, az Arándok gyülekezet című könyvében, ott azért össze van most fel az egész. Mégis azt mondjuk, hogy érdekes volt ezeknek a élete és a vágyódása. Mert ugyanakkor valami mély vágyakozás volt a szívükben, és nem elégedtek meg a középkori egyháznak a különböző dolgaival, és azokban meg is botránkoztak. Ez a régi messzet egy cseh könyvből származik, és azt felsorolja, hogy ezek a cselekedetek, a paráznaság, a szerencsejáték, meg mi minden, az mind az ördögnek, mint hogyha az ördögöt látnám cselekedni ezekben a dolgokban. A képen láthatjuk, és ott van az ördög, na most azt mondták a bogumilok, meg azt mondták a manicheus, a patarénok, hogy kérem szépen, ebből mi nem kérünk. Mi más életet akarunk élni. Ezért megbotránkoztak Rómában. Például a bosnyákok megbotránkoztak, és azok is ilyen patarén vagy manicheus eretnekséget képviseltek, jött az inkvizíció, és gyötörte őket. Úgyhogy akkor mentek egy másik szektába, és ott is az inkvizíció támadt őket, végül megunták, vagy megelégették az egészet a bosnyákok, és elmentek Mohamedánnak. És utána eltörökösödtek. Ez az inkvizíciónak köszönhető. Vagy elegük volt a római katolikus egyházból. Ez a kép azt mutatja, hogy apácák fúznak haza egy ittas papot. Szóval ebből őnekik elegük volt, és ezért különböző misztikus tanításokhoz fordultak, mint például a flagellánusok. Ezek önmagukat ostorozzák, korbácsolják, lemesztelítik magukat, a nők is, még a vállukat is lemesztelítik, és úgy ütik, vezekelve magukat, és így várják a Krisztus dicsőséges királyságát, hogy majd visszajöjjön. Mint ahogy ez a kép is ezt mutatja. De hát ővelük lelkileg nem tudtunk volna azért együtt lenni. Nem őket keressük, nem ők azok, akikről a Heidebei K.T. beszél, hanem a Heidebei K.T. szerint igéje és lelke által vezérelt emberekre van szükség. Hol volt tehát az a gyülekezet, ami a mi közösségünk is? Három, illetve négy előreformátort említek meg. A negyedik Savonarola talán kicsit túlságosan extatikus volt, tehát őt annyira nem hangsúlyozom, de az első három az nagyon-nagyon fontos. Tudnélik, az első Bart Péter, a második Wycliffe János, harmadik Husz János, és a negyedik pedig Savonarola. Most nagyon érdekes, hogy ezek között körülbelül 100 év telt el. Tehát az evangélium világossága, mint egy stafétabotként megy, adják egymásnak. A stafétabotot és a világosságot adják egymásnak. Először Bart Péter, aki 1718-ban tűnt el. Ő egy lyoni takács volt, illetve egy kereskedő volt, aki megtért, és utána új életet kezdett. Az ő nevéhez fűződik a első francia biblia fordítás, ezt meg a Vulgátából fordította le. A másik reformátor, John Wycliffe, 1348-ban halt meg, ő Oxfordban volt egyetemi tanár. Érdekessége, hogy egy egyetemi közösség, az egy nagyon nagy jelentőségű dolog volt a középkorban, ahol több tízezer diák tanult együtt Oxfordban, Európa minden részéről mentek oda, hallgatók, és ha ott volt egy nagyszerű professzor, akkor annak a tanítása megszabta az egész gondolkodásukat, és mentek haza, és vitték a hírt, az üzenetet. Így Wycliffe tanítás hamarosan eljutott Európa különböző részeire. Pláne egy késői tanítványa, aki Wycliffe tanítását ismerte meg, mert nem akkor volt Oxfordban, amikor Wycliffe még élt volna, de Drágai Jeromos egy ilyen utazó ember volt, aki bejárt az egész világot, vagy meg Európát. És ezután, tehát 1348-ban halt meg, és a 15. század elején és a végén is jutott egy nagy ige hirdető. Az elején ugye Husz János, a nagy prágai előreformátor, és a végén pedig Savonarola, akit Firenzében végeztek ki. Na most ezeknek a tanítása nagyon elterjedt. Ez itt Walt Péter, amit láthatjuk, hogy a lyoni szegényeknek, meg a takácsoknak volt az ige hirdetője, kezében a Biblia, és magyarázza a Szentírást. Ez egy kicsit homályos térkép, de azért nagyon impozáns a közlése, mert láthatjuk, hogy Európában mindenhol voltak valdens közösségek. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy Lyonban volt néhány valdens, aki aztán az inkvizíció eltett lávoló, hanem egész Európában mindenhol, ahol azok a sötét foltok vannak, azok mind a valdensekről tanúskodnak, és sajnos a térkép nem nekünk magyaroknak készült, mert itt ha tovább vesszük a térképet, akkor láthatjuk, hogy Ausztriában, Lengyelországban és Magyarországon is mindenhol valdens közösségek jöttek létre. Erről majd még fogok szólani. Wycliffe is az a jellemző, hogy a Bibliát lefordította angolra. Tehát ezek az előreformátorok ugyanúgy gondolkoztak, mint mi. A pápáról, a sakramentumokról, az üdvösségről, a Jézus Krisztusról, a purgatórium tagadásával, mindenben hasonlítottak hozzánk, csak évszázadokkal korábban, tehát a római katolikus egyházon belül Isten mindig adott olyan embereket, akik az ige alapján, az ige világosság alapján akartak élni, és a Szentlélek pedig ott tanít, ahol a Biblia van. Azt mondta Calvin, hogy a Szentlélek egyik iskolában tanít, a Biblia iskolájában. Tehát ahol az ígéről beszéltek, ott megtérések történtek, ott új életek történtek, hogy az emberek átrendezték az életüket. Tehát ezek, mondhatom, evangélium emberek voltak, és nekem nagyon a szívemben vannak ők, és azt mondom a Zsoltáros szavaival, a 119. Zsoltár, hogy társok vagyok azoknak, akiket a törvényedet, parancsolataidat szeretik. Tehát itt íme Wycliffe, és és utána 20 János, amit a mágiára viszik, ott térdel fejére egy papír csákót tettek, amin három ördög vagy démon marcangolja a bűnbánó vagy a bűnös lelket. Ez egy nagyon szép kép, sajnos a másolat annyira nem nagyon jó. Egy cseh festő, Brocik, vagy Brozik, az a festő, aki ezt festette, Husz János a konstanci zinaton, amikor kimondás fölötte a halálos ítéletet. Még ezt a képet szeretném ezzel kapcsolatban megmutatni, aztán áttérek majd hamarosan a magyarországi közvetlen ügyekre, témánkra. Nem olyan régen ezelőtt a Népművészeti Múzeumban volt egy nagyszerű kiállítás Zsigmond és kora, talán többen láttuk, és ott láttam ezt a képet, és egy katalógusból másoltam ki. Zsigmond korabeli festő festette, névtelen festő, vagy számukra nem ismert festő, és a keresztre feszítés történetét mutatja. Tehát ott a képnek a bal oldalán hátul oda viszik ki a Golgotára a Krisztust és a latrokat, és ott van Pilátus egy lóháton. És ez pedig nem más, mint Zsigmond. Tehát a korabeli festő azt mondja, hogy a Pilátus az a Zsigmond. Vagy a Zsigmond az a Pilátus. Ez az a felső rész, ahova itt látszik, hogy hova viszik ki a keresztet. A képen látható prágai Jeromos, ő az, aki Wycliffe tanításait hozta hozzánk Magyarországra is. Egy huszita prédikátor, kehely van a kezében, kelyhesek, egy huszita közösség, nagyon szép a kép, ott az asztalnál olvassák az igét, Isten írását, nagy család, jobb oldal pedig a hírhet huszita szekerek, amik akkori korban óriási segítséget jelentettek egy hadműveletben. Ezek még husitákról vannak. Képek, ezt pedig Savona róla, aki a negyedik elő reformátorként volt a képen feltüntetve, amit prédikál. Itt Savona rólát megégetik Firenzében. Ezután elérkeztünk Magyarországra a Waldensekhez. Ez a kép egy Waldens Bibliát ábrázol. Én nem mondom, hogy magyar Waldens Biblia, valahogy az internetről szedtem, de ez egy Waldens Biblia. Kis tokba lehet betenni, hiszen a Waldenseknek az volt a szív ügye, hogy a Bibliát le kell fordítani, és így Magyarországon is megjelentek a Waldensek köreiben a Biblia fordítások. Itt egy kicsit meg kell, hogy álljunk, mert ez egy óriási jelentőségi dolog, hogy most már a polgárok, akik tudtak olvasni, tehát nem csak papok, laikusok kézbe tudták venni a Bibliát, és tudták Isten igényét saját maguk olvasni. Egy nagyon érdekes fejezésre bukkantam, ami arról beszél, hogy 1238-ban egy tatai plébánosnál találtak egy Lukács evangéliumot. Az inkvizitorok, és amikor kihallgatták, erről az inkvizitoros jegyzőkönyv számol be, akkor ez a tatai plébános Benedek elmondta, hogy ezt a kéziratot Szent Demeter templom papjától, az elődjétől, annak az özvegyétől vásároltak, még Magyarországon nem volt szőlibátus, tudjuk, hogy Kálmán nem is engedte, Kálmán király nem engedte, hogy kihirdessek. Tehát azt mondja, az elődöm feleségétől, özvegyétől vásároltam, tehát már az elődömé volt ez a Lukács evangélium. Erre az inkvizitor hatalmas tömeget gyűjtött össze, és a tömeg előtt egy nagy beszédet tartott, és utána nyilvánosan elégette a Bibliának ezt a részét, és más különös iratokat is, a Scripta Curiosa, tehát más iratokat is elégetett. De ez azért érdekes, mert 1238-ban volt az első Biblia égetés Magyarországon, hogyha ez az adat egészen megbízható, ez egy megdöbbentő adat. És ennek még az is a jelentősége, hogy ezek szerint a 12. és 13. században, ugye 1230 a 13. század, de az elődjé volt, tehát egy kicsit korábbról keletkezett Lukács evangéliumról olvasunk. Sok ilyen kézirat volt, hiszen a Waldenseknek ez volt a profilunk, vagy a központi dolog, a kegyességünk, hogy a Bibliát kellett olvasni. Ezért fordított el a Vald Péter, és ezért nálunk is egyre több Biblia fordítás jelent meg a valdes időkben. Hogy kik fordították ezeket, nyilvánvaló, hogy hát papok fordíthatták, tudós papok fordíthatták, akik Vald Péter tanait követték, vagy akik az evangélium szerint akartak élni. Továbbá Prágában nagyon sok diák volt, a prágai diákok a Károly Egyetemen nagyon sok biblia fordítást készítettek, amiket persze az inkvizíció rögtön hibásnak nevezett, és hamisításoknak nevezett, és ezért kellett azokat mindenféleképp megégetni. Tehát tény az, hogy óriási hadjáratot indítottak a biblia fordítások ellen, amik közkézen forogtak, különben ezekkel rajta volt a Károly Egyetemnek a jele is. Tehát ez egy középkori írásos emlék. Nagy biblia égetések voltak Pozsonyban, Nagyszombaton, Bártfán, Lőcsén, Szatmáron. Ez azt jelenti, hogy a 13. század elején olvasták az Isten igéjét. El kellett égetni a katolikus egyház szerint, tehát voltak ilyen iratok, ezeket el kellett égetni, és nem csak ezek a helyekben, hanem több helyen is. Az inkvizíció tevékenysége megakadt a tatárjárással. 1241-ben a tatárjárás következtében az inkvizíció nem tudta kifejteni a tevékenységét. Ez azt jelenti, hogy a vallásosok föllélegeztek, és mint egy kis kegyelmi időt kaptak. Ezután azonban, a tatárjárás után újból megjelent újabb és újabb csoport, már nem csak a csehek felől. Tudnélik, Vald Péter hagyomány szerint Csehországban halt meg. És a csehországi valdensek, a csehek és a magyarok szoros kapcsolatban voltak egymással. Tehát a valdensek jöttek Csehországból, ugye a cseh diákoknak a fordítását, akik magyarra fordítottak, a cseh egyetemen tanult magyar diákok fordították magyar nyelvre, így onnan jött a valdens tanítás. Másrészt pedig nyugatról jöttek a valdensek Magyarországra, azért, mert az inkvizíció szorította ki őket. És Svájc fogadta be a valdenseket, és Kun László idejében is nagyon sok valdens került hozzánk, mert Kun László sem tiltotta ki őket, bármennyire is rá akarta erőltetni a pápa ezt. Tehát ő ennek a pápai igénynek nem felelt meg. Tehát 1262 és 1296 között volt Kun László. Akkor nagyon sok menekült érkezett, valdens érkezett Flandriából, tehát flamandok, vallonok. Ezek a mai Belgium, meg Hollandia, meg Észak-Franciaország területén levő népek voltak, akik a Vald Péter tanításait elfogadták. És ők pedig jöttek Magyarországra. Nagyon érdekes esemény az, hogy 1200-as évek elején egy belga mágiáról, vagy 8 belga mágiáról, 8 prédikátor megszökött. Valdens prédikátor megszökött, és magyarországi hittestvéreikhez menekült. Ez óriási lendületet adott a magyarországi valdens gyülekezeteknek, mert ezek a prédikátorok itt aztán folytatták tovább a tevékenységüket. Az is érdekes különben, hogy így írja a beszámoló, hogy a valdens testvéreikhez Magyarország mentek, tehát kapcsolat volt, sokkal többet kéne tudnunk a valdensekről, mint amit tudunk. Tehát egy nemzetközi kapcsolat volt a hívő valdensek között egész Európában, tudtak egymásról. És onnan vándoroltak hozzánk, például Eger, Tokaj, Pozsony, Esztergomba, rengeteg sok valdens, például Tája, az is egy valdens település volt, legalábbis flamand, vallon, francia emberek érkeztek oda, takácsok voltak, borászok voltak, de tőlünk is mentek ki, telepedtek le Belgiumban, ahol magyar neveket is lehetett abban az évben felfedezni. Tehát kapcsolatban voltak ők egymással. 1274-ben egy újabb nagy tömeg érkezik hozzánk, olyannyira, hogy Bruno Olmützi püspök jelentést tesz a pápának, és felhívja a figyelmet az eretnekségek nagy elterjedésére. Mindennek volt egy társadalmi vonatkozása is. Ezek a valdensek leginkább takácsok voltak. És középkorban a takácsipar egy hatalmas nagy ág volt, ahol nagy tömegeket mozgattak meg, és ezeknek megvolt a külön érdekképviseletük, megvolt a szövetségük. Amikor idejöttek Magyarországra, itt és máshol is úgynevezett manziókban laktak, ami nagyon nagy kiterjedésű telepek volt, akkor több ezer ember is együtt élt egy kis kolóniában, és ott képviselték a maguk hitét is. Az egyik könyv, amiben ezeket az adatokat hozom, sajnos inkább csak vallon meg flamand neveket mond, de hát onnan jöttek, tehát ők flamandok voltak, lassan azonban a magyarok, mi magyarjainkhoz is eljutott ez az evangéliumi hit. Hogy ezek voltak azok az emberek, akik ige és a lélek által Krisztus gyülekezetét képviselték a középkorban. Akikkel mondhatom, hogy társak vagyunk, a magyarországi valdensek. 1276-ban egy nagyon érdekes feljegyzést találtam erről a évről, amikor is Esztergomban a domonkosok templomába akarják bekényszeríteni a gyerekeket kötelező hitoktatásra. Tehát egy rendeletet hoznak 1276-ban, hogy az esztergomi gyerekeket mind a domonkosoknál fogják hitoktatni. És ezért Fülöp érsek és a katonai fegyverrel végigjártak a családokat, és feljegyezték a gyerekeknek a nevét, pontos adatokat készítettek. És amikor 1276. augusztus 3-án az első hittan órán katekizmuson meg kellett jelenni, nagyon kevesen jelentek meg, akkor íjászok mentek be a házakba, és úgy kényszerítették a gyerekeket, hogy menjenek hitoktatásra. És akkor egy Máta nevű asszony, egy vászon szövő munkásnak a felesége, elterjesztette azt a hírt, hogy a keresztúrak a Szentföldre akarják elvinni a gyerekeket a Szentföldre akarják elvinni. És óriási botrány támadt. Föllázadtak ezek a takácsok, és megostromolták a érseki palotát, úgyhogy végül szétverték őket, és az inkvizíció beindult, és megbüntették őket. Tehát arról szólt ez a rémhír, az azt, hogy így védekezett, vagy hiszen azt mondta, hogy a gyerekeinket el akarják vinni. Ez 1276-ban. Tudnivég az emberek, a középkor emberek tudatában ott volt még a gyerekkeresztes háború. Itt annak idején tanultuk a keresztes háborúkat. 1212-ben, tehát ez 1276, 1212-ben nem olyan régen volt a gyerekkeresztes hadjárat. Amikor azt mondták, hogy úgy fogják visszafoglalni a Szentföldet, hogy az ártatlan gyermekek, azokat majd ez jó Isten megsegíti. És így 30 ezer gyereket összegyűjtöttek, fanatizáltak, és azok pedig mentek, hogy mi leszünk a keresztes vitézek, és majd mi legyőzzük a szaracénokat. 30 ezer gyerek tűnt el, úgyhogy egyrészt nagy tengeri viharban, másrészt a kalózok fogságába, többit eladták Alexandriába. Tehát egyszerűen ez egy borzalmas tragédia volt Európában. És most Esztergomban azt kiabálja ez a valdens asszony, hogy a gyerekeinket nem adjuk oda, nem adjuk oda. Na most ezután következik az, hogy az inkvizíció megbünteti őket, és egy új eljárást indított a lázadó szülők ellen, azért, mert, ahogy mondták, tisztátalan eretnekségben nevelték, nevelik, és akarják nevelni gyermekeiket. És ez egy nagyon fontos szempont, amit a beszélgetésre szeretném előjönni, hogy a hívő szülők a gyermekeiket hitben akarják nevelni. És hogyha mások félre akarják nevelni, akkor mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne úgy neveljék a gyermeket, vagy ne azok a hatások érjék. A gyermekemnek a lelkét én akarom nevelni, én akarom hitben nevelni az én gyermekemet. Tovább az inkvizitőrök akkor egy újabb tevékenységet indítottak be, hogy a fegyveresek kísérletében hetente kétszer, előre nem érzett napon végig látogatták ezeket a manziókat, a takácsok telepeit, hogy azok ne tudjanak gyűléseket tartani, vallásos énekeket énekelni, beszédeket tartani és Bibliát olvasni. Tehát itt láthatjuk az akkori, a középkori hívőknek az életét, hogy Bibliát olvasnak, beszélgetnek, igehirdetés hangzik el, és énekelnek. Következik a magyarországi huszitizmus. A valdens mozgalom után látjuk, körülbelül 100, tehát 1218-ban tűnt el Valsz Péter, és 20 János pedig 1415-ben lett kivégezve. Tehát kb. 200 év múlva megjelenik a huszitizmus. Mondhatom, hogy egymásnak adják szinte a stafétabotot. Hát közben az inkvizíció működik, a dominikánusok, egy dominikánus szerzetes, amit éppen imádkozik, és tűzzel, vassal írtja a valdenseket, és amikor majdnem kimerül a valdens közösségnek az élete, akkor megjelennek a husziták. És adják tovább azt a lángot, ami az evangéliumnak a lángja, és megy tovább, a Krisztus gyülekezete folytatódik, tehát Krisztusnak mindig volt gyülekezete. Azt mondja a hitvallásunk, hogy ez egy kontinuitás. A világ kezdetétől fog vannak végéig, tehát mindig voltak hívők, akik az ige és a Szentlélek által, mindig voltak olyanok, akik a Krisztus lelki testének a tagjai voltak. A dominikánusok nem ismertek irgalmat, és ráadásul Isten nevére hivatkoztak. Volt egy mondás, dominikánész, dominikánész. Vagy a dominikánusok az úr kutyái. De hát azért nem az úr kutyái voltak ők, amikor megölték a hívőket. Még rosszabbat is lehetett volna mondani. Ez egy nagyon fontos hely, ez a szerénység. Ez a szerénység, hogy jobban látjuk a Nagy-Magyarország térképét, most a mostani Bács-Kiskun megye alatt lent van ez a szerénység. Ma a Horvátország és Szerbia osztozik rajta. Tehát ez volt az a rész, szerénység volt az a rész, ahol nagyon sok hívő ember volt, ahol mind a valdensek, persze korábban ezek a különböző szekták is megvetették a lábukat, azt jelenti, hogy lelki szomjúság volt, lelki mozgás volt állandóan ezeken a helyeken, és a valdensek is, de különösképpen a husziták itt megvetették a lábukat itt, és aztán Észak-Magyarországon. A kép, ez nem magyar kép. Holland barátaimnál találtam ezt a képet, Ohms festette, de a dominikánusoknak az üldöző tevékenységét mutatja. Tehát a spanyol inkvizíció idejéből, de ugyanazok a dominikánusok, ugyanaz a rend, aztán később obszerváns ferencesek voltak, akik az inkvizíciót nagyon erősen képviselték. Ez a kép azt mutatja, hogy a prédikátor és a leány olvassák a Bibliát, és nyílik az ajtó, és megjelennek az inkvizítorok. Tehát ebben éltek a valdensek, és jöttek az inkvizitorok. Ugye Kapisztrán János, hogy milyen nagy név előttünk, és ugye Nándor Fejévárnál ugye milyen nagy győzelmet aratott, vagy mennyire nagy segítséget jelentett az ő beavatkozása, ő nagy inkvizitor volt. Azt nem lehet eltagadni. Na, a valdensek, tehát nem csak délen, ugye a szerénységben, de északon is. Ez ismerik, ez a gönci huszita ház, ahol a husziták éltek. Na most a husziták tulajdonképpen a csehekkel való szomszédság és kapcsolat által terjedtek el Magyarországon, és ezáltal a hitük is. Tehát a huszita közösségek úgy keletkeztek Magyarországon, hogy nekünk a csehekkel állandóan szoros kapcsolatunk volt, már csak úgy is, hogy amikor Nagy Lajos megalapította a Pécsi Egyetemet, ott nem volt hittudományi kar. És ezért a magyar diákok, a papok mind oda mentek. Mind Prágába mentek, és ott tanultak. Egy feliratos kőre hivatkoznak a szakembereink, így például Kovács Endre is, aki állandóan cseh forrásokat idéz, hogy a magyar nyelvemlékei közé tartozik egy feliratos kő, arról sajnos nincs képem, mert már el is tűnt, de azt mondja, hogy évszázadokon keresztül a Prágai Múzeum lépcsőházában állt, négy nyelvi felirat volt rajta, cseh, német, magyar és latin. Tehát négy nyelvűség volt. A hadseregben például, amikor kihirdették a határozatokat, akkor megjelentek a husziták, és azt mondták Zsigmondnak 1420-ban, hogy kérjük, hogy négy nyelven hirdessék ki a hadsereg előtt, ami igényünket, vagy olvassák fel a mi kérvényünket. Ez a négy nyelvű irat a következő, tartalmazta, hírül adjuk a világnak, hogy a csehek és morvák, akik az Úr testét és vérét mind a két formában veszik be, vagyis két szín alatt áldoznak, igaz keresztjének és az Anya Szentegyház tagjai. Ez a feliratos kő 1437-ből van, és magyar nyelven is föl volt írva. Kovács Endre, ez a történész azt írja, hogy biztosra vehetjük, hogy Husz maga is tudott magyarul. És Kömeg Giskrának, a nagyvezérnek a felesége, csehvezérnek a felesége, a második felesége szintén magyar volt. Tehát itt azért egymás nyelvét kellett, hogy ismerjék, és még olyatról is beszámolnak, hogy a tudós vitatkozások gyakran magyar nyelven is folytak a Prágai Egyetemen. Tehát így a huszitizmus elterjedt a mi országunkban. Ezt a rajzot egy cseh könyvből másoltam ki szintén, ami arról beszél, hogy a huszitizmus egy laikus mozgalom volt. Tehát laikus mozgalom is volt. Nyilvánvaló, hogy a teológiát végzett emberek, azok meg a prédikátorok nagy szerepet töltöttek be. De ez egy laikus mozgalom is volt, tehát a nép kezébe adták a Bibliát, és saját maguk olvasták, és érveltek. A képen azt láthatjuk, hogy ott áll egy püspök, vagy egy magasrangú egyházi személy, egy pap, és azt mondja ennek a polgárnak, hogy te laikus létedre mered magyarázni nekem a Bibliát. És ez el van képedve, hát én vagyok a szakember, én vagyok a pap, te pedig egy laik polgár vagy, és te magyarázod én nekem a Bibliát. És a képen láthatjuk, hogy igen, ott van a Szentírás a kezében, és azt magyarázza. Na, a husziták le is fordították a Bibliát magyarra. A híres huszita Biblia fordítás, ebből láthatjuk ezeket a Apor kódex, a Müncheni kódex, tehát a huszita Bibliákat láthatjuk. Tudnék két szerzetes, Újlaki Bálint és Pécsi Tamás, akik szintén a szerénységben működtek, ők voltak azok, akik lefordították a Bibliát magyarra. Ez már a menekülésük során készült el Patros várában. Amikor pár évvel ezelőtt Erdélyben voltam, hogy Csíkszered után mentem tovább keletre, elérkeztem a Tatros patakhoz, ennek a Tatros folyó mentén fordították le a Bibliát magyar, ez a híres huszita Biblia. Az inkvizitorok újra beindultak, és igen, aktívan tevékenykedtek, egy Márkiai Jakab nevű inkvizitort küldtek, aki olyan rettetes pusztítást végzett, kínzásokat, megfélemlítéseket, mágiahalálokat rendelt el, hogy Ungvári nevű egyház történészük szerint 60 magyar falu lakossága menekült ki szerémségből, és ment Moldvába, és ott telepedett meg. Egy várost is alapítottak, az a Husz városa. Ott pedig szeretettel fogadták őket, mert nagyon sok lengyel valdens menekült volt. Márkiai Jakab végül aztán el kellett, hogy hagyja az országot, Pécstől kizavarták, aztán 1737-ben a budai nagyantaféle felkelés után már nem is jöhetett vissza, tehát nagyon nagy elégedetlenség volt az ő tevékenysége miatt, és visszament Rómába, és leírta beszámolójában a huszitáknak a hitvallását. Ami nagyon érdekes. Tehát tudjuk, hogy 1437-ben, vagy azokban az éve, 38-ban mit hittek a magyarországi husziták. Megvan a hitvallás. Például ilyen úrvacsorát két szín alatt kenyérrel és borral kell kiszolgáltatni. Úgy, mint mi. A szentek nevei az Isten tiszteleti szertartásból törlendőek. Azért akkor ezt elmondani, ne hajolj meg Mária előtt, csak Isten előtt. 11. Ne tisztelj képmásokat, azok az ördög művei. Ez a szokás csak nevetségessé teszi az embert. Ne csinálj képmásokat vagy kereszteket. A pápának nincs több tekintélye, mint egy egyszerű szerzetesnek. Azért még most is, ha valaki azt mondja, kérem szépen a pápára, megkérdőjelezi a pápaságot, most az ökumenikus korában nagy szemekkel néznek ránk, hogy miért? Hát nincs szükség pápára. Miért? Hát a Jézus alapította a pápaságot, most itt tartunk. De akkor meg hatalom volt, és erő volt mögötte, és egy olyan tekintély, azt mondani, hogy nincsen szükség pápára. A pápának nincs több tekintélye, mint egyszerű szerzetesnek. Hát nem csoda, hogy az inkvizíció aztán nagyon aktívan beleszólt ezekbe a dolgokba. Ne vedd komolyan, amikor a pápa feloldozza a vétkeket. Mivel mindnyáján egyenlőek vagyunk Krisztusban, sem a pápa, sem az uralkodó nem fontosabb, mint bárki más. Nincs tisztító tűz. Ne higgy a szentek kijelentéseiben, csak a Biblia tanításában. Amit a pápa megátkozott, azt Isten megáldja. Tehát olyan tanítások, amik a mi tanításaink is. Tehát én úgy gondolom, hogy a magyarországi huszitáknak az életében találjuk meg azokat a gyülekezeti tagokat és a gyülekezeteket, akik hozzánk közel valók. Na most, mivel a Prágai Egyetem magyar diákjainak a származása mind fel van jegyezve, ezért láthatjuk, hogy honnan mentek diákok. És onnan hazamentek, akkor vitték magukkal a huszitizmusnak a tanításait. Tehát most egy felsorolás alapján láthatjuk, hogy egész Magyarországon mindenhol volt huszitizmus. Pécsről, Budáról, Szerémségből, Erdélyből, Vácról, Nagykanizsa, 60, Nyárhíd, a mai Érsekújvár, Eger, Csanád, Tamáshida, Dél-Magyarországon, Újlak, Szalánkemen, tehát mindenhonnan mennek ezek az emberek, és utána pedig visszatérve hirdetik az evangéliumot. Érdekes adat, 1449-ben a hevesi közgyűlésen felsorolnak 32 embert, akik a huszita tanokkal kacérkodnak. Ezek közül néhány, Erdőtelki Veres László és felesége Margit. Tehát ők voltak a hívők abban a korban, ami hittestvéreink. Csenki Péter, Csenki Jánosné Margit asszony, Csenki István és felesége Cecei Borbála. Tarcsai Horváth Egyed. Na, így vannak nevek, akik magyar emberek, tehát íme most már nem vallon, meg flaman nevekkel találkozunk, hanem magyar huszitákról olvashatunk. Végül, mint ahogy a kis vázlatomban is megígértem, befejezésként Földvári László néhány gondolatát szeretném elolvasni. Földvári László a háború előtt nagyon jelentős egyház történészünk volt, II. Világháború előtt. A következőt írja. A husziták 1508-ban Székesfehérváron egy zsinatot tartottak. Olyan sokan voltak. 1508-ban a Mohácsi vész előtt nem sokkal egy zsinatot tart, országos zsinatot tartottak, és írásba foglalták a hitcikkelyeiket, és benyújtották Ulászlónak, amikor a II. Lajos még csak 2 éves volt, és megkoronázták. És kérték, hogy erősítse meg azt, hogy fogadja el. Kérésük nem teljesedett, de nem sokáig kellett már remegve virasztaniuk a kétség éjjelében. Közelgett a viradat, mely hozott vigasztalást, és hirdetett nekik nagy örömet, mely az egész népnek öröme részen. És a mindhalálig hű hitvallók kijöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. És nagy készséggel odaborultak a vigasztalónak, és örömöt hirdetőnek keblére, és lettek első zsengéi az evangéliumilag reformált egyháznak. Mert ez a sok kis patak, vagy legalább ez a két folyam, a Valdens és a Huszita folyam beletalált a reformáció nagy folyamába. Elérkezett a reformáció. Köszönöm a figyelmet.
Most kaptanak egy szünetet, és utána egy kis csoportos beszélgetés.